Üdvözletem, flaszterezünk még hozzá Bálint Orsolyával, a Népszava munkatársával.
Sziasztok!
És Ficsor Benedeggel, a Magyar Hang munkatársával. Meg én velem. Beszélgessünk a pedagógus sztrájkról, jó? Mert van egyébként méghozzá nem is kicsit, csak nem annyira látható most már ez a történet. Ugye bezáródott úgymond a intézmények falai közé, mint egyébként is, csak hogy közben azért zajlik valamiféle oktatás is, hol kevesebb, hol több, valahol viszont semmilyen sztrájk nincs. De a lényeg az, hogy a pedagógusok igenis egy része, igenis beleállt ebbe a történetbe, és azért én megmondom őszintén, hogy tehát most, amikor mondjuk egy tantestületben 50 főből 10 sztrájkol, 40 meg nem, matek zseni, akkor ugye lelkileg az egy kemény dolog lehet a sztrájkolóknak szerintem. Hogy nem, mert ha mindenki egységesen tolná és nem veszük fel a munkát, az egy helyzet, és akkor váltmálnak vetve. De egy ilyen szituációban nem lehet könnyű szerintem bemenni és nem felvenni a munkát. Miközben meg gondolom azért mégiscsak kapnak támogatást a kollégák, bár nem tudom, nem látok bele a tantestületek életébe. És azért a kormány is meglátta itt a piaci rést, úgymond lelkileg, mert hogy azt találták ki, hogy azok a pedagógusok, akik egy sztrájkoló tanár helyett tartják meg az órát, ugye ők kapnak plusz pénzt. Na most az a tuti ebbe, hogy, mert ez megint ilyen porhintés a népnek, hogy jó, hát fizetjük meg. Hogyha viszont egy pedagógus egy betegállományban lévő kollégáját helyettesíti, arra nem kap pénzt. Ugye ez is az egyik sztrájk, vagy a sztrájknak az egyik oka. Na, hogy most ilyen jól elmondtam mindjárt, és még azt is el akarom mondani, hogy például nálunk, hát most már én magaménak érzem, hogy szép fiam itt a gimnáziumát, szóval a Szent László gimnáziumban, ahonnan indult az egész történet, ott ma csütörtökön 2 óra lesz megtartva gyerkőcöméknél, a többi az ugye ment a sztrájklevesbe. Szóval lényeg az, hogy van sztrájk, sajnos itt van a háború, amit nem úgy sajnos, nem ezért sajnos, nem látjuk, hanem hogy egy alapvetően sajnos, hogy háború van. De hát igen, a háborús hírek még mindig azért lefedik valahogy így a mi kis magyar valóságunkat, de ott alatta igenis ízzik a sztrájk mozgalom parazsa. Na, ehhez, na, jó, következő téma. Csak hogy mi lesz ebből? Nekem az a meddig lehet ezt fenntartani pont emiatt, hogy nem mindenki sztrájkol, hanem azért vannak, gondolom, konfliktusok is adott esetben. Vannak olyan iskolák, ahol a igazgató azt mondta, hogy ló, pikula, feneketekbe, nyomás melózni. Tehát meddig tartható ez, és lesz-e eredménye vajon?
Én abszolút pozitívan vettem észre, hogy ez átgyűrözött egyre több iskolával, tehát a görgölő sztrájkot elsőként az én gimnázium, a Budaörsi és Gyula gimnázium tanárai indították
de
el, most az új hullámba.
Mi gördítettük.
Tehát. Mi gördítettétek, de hogy ők is, és ez mindig olyan nagyon jó érzés, tehát én nagyon büszke vagyok rájuk, és aztán egy kicsit úgy meglepve tapasztaltam, hogy már a lányom általános iskolájában is, ott a 36 fős tanári karban 28-an álltak ki sztrájkolni, és borzasztóan korrektül és szépen kommunikáltak erről, holott valószínűleg ott, tehát ott sem támogatta mindenki, mégis szolidárisak voltak a kollégák.
De most mi a
helyzet? Precízen tájékoztattak, megmondták azt is, hogyha a szülő úgy érzi, hogy ezt támogatni akarja, akkor a saját igazolási keretéből kell bizony, amit mondjuk sútyiba felemeltek 6 napra, mert már nem lehetett bírni az agybajt az egynapos orvosi igazolásokkal. Úgyhogy
most
egyet szerintem mindenki be tud áldozni, aki ezt az ügyet támogatja egy napot. Nyilván többet nem feltétlenül. Meg hát attól is, hogy hány éves a gyereke, otthon lehet-e akár hagyni a telefonjával, vagy nyilván felügyeletre van szüksége, esetleg a szülő nem tudja megoldani a családon belül. Tehát ezeket mind figyelembe, tekintetbe lehet venni, nem is mindenki fog kimenni a Kossuth térre, a gyerekek közül se mindenkit bíztatnak erre a szülei. Hogy mi lesz ez után? Én azt gondolom, hogy van, joggal érezhetjük azt, hogy ez ugyanúgy el fog halni, mint az SFE, a CEU tüntetés. Tehát, hogy egy darabig működik a társadalmi szolidaritás, egy darabig van támogatás, és aztán szépen egyrészt a Fidesz elkezdi lebontani, ilyenekkel, mint hogy egymás ellen fordítja akkor a tantestületeket, tolja ezt a szöveget, hogy hát csak a 10%, 20% sztrájk volt, ez nem kritikus tömeg, nincs itt semmi látnivaló. És hát nyilván amilyen lehetőségekkel csak tudja, szabotálja is a pedagógusokat. Volt tévériport arról, hogy például felbontották a jogviszonyát egyes tanároknak emiatt, a sztrájk miatt, és hát ez nagyon komoly érvágás. Tehát, hogy akkor például valaki, ha megszűnik ez a jogfolytonosság, nem lehet gyesre 180 napon belül, vagy nem kap gyest, ha esetleg úgy alakul, vagy a nyugdíját nem tudják elkezdeni folyosítani. Tehát, hogy azért ezek kemény kis szurkálódások, hogy sztrájkolsz 2 órát, és még megszüntetik a jogviszonyodat. És akkor milyen alapon vagy, tehát hogy milyen egyre, tehát hogy ez abszolút szerintem kimeríti így a visszaélést és a...
De egy ilyet valószínűleg meg lehet nyerni a munkaügyi bíróságon.
Világos, de hát és tehát hogy ezek olyan eszközök, hogy ez, amivel ugye az ember nem szívesen, vagy hát persze nagyon tökösek a tanárok, és nyilván szembe is szállnak egy csomó ilyennel, de hogy azért ez fel tudja őrölni a mozgalmat.
Én már jelenlegi helyzetben sem vagyok túl optimista, tehát egyrészt nem látom azt a társadalmi szolidaritást, ami most szóba került. Nagyon sok, nekem nincs gyerekem, ilyen tapasztalatom is, de nagyon sok szülői reakciókban azt látom, hogy leginkább gyermekmegőrzőként tekintenek az iskolákra, és a tájékozódó tanár az egyet jelent azzal, hogy a gyereknek egy valamilyen felügyeletet kell találni, ami hát egyrészt a tanárok megítélését, vagy egyáltalán az iskola intézménynek a megítélését is súlyosan roncsolja szerintem ebben a jelenlegi helyzetben, és amíg az EMMI ki tud állni egy olyan nyilatkozattal, hogy talán 87%-a nem vett részt a sztrájkban, teljesen mindegy, hogy hány százaléka, mert nyilván azt megszokhattuk, hogy az állami tájékoztatás nem feltétlenül a valóságot tükrözi, de ez jut el a bármelyik kisebb falutól kezdve a fővárosi Fidesz hívők táboráig, akkor mindenki mondhatja azt, hogy hát nincs is sztrájk, 13% az nem sztrájk, az emberek azt gondolják, hogy nem akarnak dolgozni, holott nyáron 3 hónapot úgy is pihennek a tanárok, mint tudjuk, és amíg ez a mentalitás nem változik, és úgy látom, hogy ez az elmúlt 3 évtizeden nem sikerült megváltoztatni, addig túl sok esélyük nem lehet. Nyilván mondjuk itt most április 3-a előtt vagyunk nem sokkal, tehát az ott egy cezúra is lehet akármilyen szempontból, de a kimenetelét viszont abban egyetértek, szerintem ez szépen lassan, vagy hát legalábbis azzal része, hogy szépen lassan el fog halni, valahogyan akár ezekkel a piszkos, de láthatatlan eszközökkel, mint a munkaviszony megszüntetése, vagy bármi egyéb olyan apróság, tehát nem is apróság, csak hogy a nagy képet néző apróság, ami az egyes tanárokat ráveheti arra, hogy ne sztrájkoljanak, vagy bármi mással. Tehát ez a sztrájktörés egyébként a legszebb, amit említettél, hogy akkor most plusz bért kap az a tanár. És egyébként itt vetnék fel egy szempontot, amiről nem nagyon van szó, mert azt mondtad, hogy milyen lelki teher lehet azoknak, akik sztrájkolnak, de milyen lelki teher lehet azoknak, akik nem sztrájkolnak, de egyet értenek vele. Mert mondjuk,
nem sztrájkol.
Hát mert mondjuk nem tudom, én lehetnek olyan szempontok, hogy 35-40 éve tanít, és a világ életében tanított, és simán el tudom képzelni, hogy valakinek az komoly törést jelenten az életében, ha bemenne és nem tanítana, amit az elmúlt 4 évtizedben csinált mindig, és erre tette fel az életét. És
nekem voltak ilyen tanárjaim. Hát,
jó, nekem is voltak, de hogy, csak hogy, mert azt is mondhatja valaki, hogy engem most ez az Orbán rezsim nem fog abban korlátozni, hogy én azt csináljam, amire feltettem az életemet, mert számomra a tanítás sokkal fontosabb, mint ezek a napi politikai. Tehát, hogy,
nyilván sokan vannak ilyenek, hiszen gyakorlatilag ezt tartja össze az oktatást, ez a hivatástudat. Persze, persze, csak közben meg de igen, az valószínűleg az is fontos.
De nekik is komoly lelki teher lehet igen. Azt látni, hogy viszont ott vannak azok a fiatal kollégák, akik 150 ezer nettó fizetéssel kezdenek, amiből 120 elmegy az albérletre mindennel együtt, és akkor az még egy elég olcsó albérlet, és marad 30 ezer forintja, hogy megéljen, akinek nyilván, tehát hogy így semmilyen perspektíva nincs, és így motiváltabb is lehet, vagy legalábbis nem tudom, érzékenyebb erre a dologra, tehát, hogy de biztos, hogy tehát nekik is komoly terhet okoz ez, és ezért ezzel is illik számolni, pont azért, mert amit mondtál, hogy ők tartják össze ezt a rendszert.
Annyiban hadd vitázzak veled, hogy oké, a szülők egy része tényleg gyermekmegőrzőként tekint az iskolára, már csak így a Covid is megtanított minket arra, hogy ez egy baromi fontos gyermekmegőrző. Tehát, hogyha iskola van, akkor minden van. Ha iskola nincs, akkor nem tudsz dolgozni, nem tudsz élni, és a túlélésre játszol kb. Tehát azért ez egy nagyon fontos feladata az iskolának, de azért azt gondolom, hogy a többség ennél többet lát. Egyrészt, másrészt meg a gyermek megőrzési feladatot az biztosítják, tehát ugye az van egy kötelező ellátás vagy szolgáltatás, és az meg pont a gyerek megőrzés. Tehát azt gondolom, hogy itt kezd érdekessé válni a dolog, hogy na gondoljuk csak tovább, hogy mi az, amiben több ez, mint gyerek megőrzés. És akkor itt már tényleg el lehet kezdeni együtt érezni velük minden szempontból, még akkor is, hogyha azért én is hallok olyan hangokat, akár még a saját környezetemből is, hogy hát azok mennek tanárnak, akiket nem vettek fel a jogra, vagy a közgázra. Tehát, hogy így egy kicsit a tanároknak a presztízse, az már borzasztóan le van dolgozva, le van taposva, és basszus, miközben kitömnek gyakorlatilag mindenkit minden pénzzel, az összes ágazatot majdnem. Miért pont a szerencsétlen pedagógusokat hagyják kibérezni konkrétan? Tehát, hogy egy őstermelőt, vagy egy, most nem is akarok senkit se, tudom én, ki pozitívan diszkriminálni, de hogy konkrétan ezek az emberek, gyerekek ezreit állítják pályára, döntik el az életüket jó vagy rossz irányba, és persze csomó mindenki befolyásol a saját rossz tapasztalat a magyar iskola rendszerben.
De szerintem ez így nincs benne a fejekben. Mint ahogy az sem. Egyébként pont ezért nincs ereje ennek a sztrájknak kifelé, mert a gyerek ugyanúgy elindul reggel suliba, és délután hazajön. Most ugye a kettő között meg két órája volt megtartva, de ott bent kellett lenniük, az egy dolog, de ha szülőként ezzel annyira mondjuk nem bíbelődsz, akkor ez nem fog számodra kiderülni. Hát a gyerek nem volt otthon, ugyanúgy ment az iskolába.
Tehát, hogy
ezért gyenge a sztrájknak az ereje
erről. De nekünk napi kb. 3-4 hírlevél jött. Jött az iskola részéről, a hivatalos tájékoztatás, jött az SMK részéről, uh-huh. A szülők külön ment a szervezés, hiszen ezt a tanárok nem tehették meg, hogy a szülők szolidaritásra bíztassák, hanem a szülők egymás között szervezték meg, hogy akkor ki fogja küldeni a gyerekét, hányan lesznek, stb. Iszonyatosan
súlyos kisebbségben vagyunk.
Szinten kommunikáltak erről, és azt látom, ahol felelnyire nem volt a tanári kar kommunikatív, nem mondta el a saját érveit, céljait, ott nem tudta bevonni maga mellé a szülők
támogatását. Azért mondom, hogy súlyos kisebbség vagyunk, ez a kettő, ez egy jó gimnázium, az a helyzet.
Ez általános iskolára
áldásul. Pláne. De hogy tényleg, tehát hogy van, igen, van ilyen tantestület, vannak ilyen intézmények, és ez jó, amikor ezt tapasztalod. Csak közben meg azt tapasztalod, hogy máshol, meg ott van a Fatornyos kis szülővárosomban, már hol van a sztrájk, már izé elfutta a történelem, meg a fideszes igazgató. Tehát, hogy...
Hát, és a reakciók is elég rémisztek szerintem, legalábbis hosszú távon. Hát ugye kimentek egyrészt ugye a tanárok tüntetek, de kimentek a parlamenthez a diákok is. Ugye másnap az állami médiumokban elmagyarázták, hogy ők politikailag motiváltak. Gajdics Otto biztosított mindenkit arról, hogy a különböző sötét termekben készítik fel őket ideológiailag erre a harcra, mármint a 16-18 éves diákokat. Tehát ezt látva mondjuk az, aki 18 évesen azt gondolja, hogy olyan szakra megy, amiből esetleg majd később tanári pályára léphet.
Ez nem néz Gajdics Otto.
De ez leszivárog, és ez el fog jutni oda.
Hál' Istennek, szerintem, ezek a buborékoknak megvan az, tehát a buborék azért rossz, mert mindent bezár, de a jó tulajdonság az, hogy a szart is bezárja. Ergo a szar nem csorog le. De tényleg, hát, hogy megvan ez a izé jótékony hatása.
De mindegy, jó, ebben nem értünk egy feltétlenül, de az biztos, hogy annyira átpolitizáltak nyilván mindent, mint ahogy mindent, így ezt a tanártatást is, hogy ezt ettől nem tudja megóvni magát egy gyerek, és elmehet ő úgy egy akár tanárképzőfős, akár bárhol olyan egyetemre, ahonnan aztán majd esetleg tanár lesz, de hogy nem tudja függetleníteni magát ettől. És hogyha én lennék ebben a helyzetben, mondjuk én úgy döntöttem 20 évvel ezelőtt, hogy nem fogom elvégezni a tanárszakot, mármint hogy már csak az abszolutórium volt hátra. De
gyáva.
Hát lehet, hogy ez gyávaság, de biztosítani akartam magam, hogy még véletlenül sem menjek tanárnak, hogyha meg lenne a papírom. Tehát most csak egy sima bölcsész.
Én így voltam a meleghengerészeti szakkal, úgyhogy...
Hát akkor...
Milyen tengerészeti?
Meleghengerészeti szak. Műszaki informatika meleghengerészeti szakra kerültem a végén, és akkor megijedtem, hogy ha ez így folytatódik, akkor ilyen kohász leszek. És időben én is azért katapultáltam a... Na mindegy. Szóval, hogy...
Na, tehát csak ennyi, bocsánat, csak ezzel csak arra akartunk lenni, hogy szerintem nagyon sokan most azt mondják, hogy nem megyek tanárnak, és aki viszont elmegy oda, Tehát, hogy ez viszont kontraproduktív lesz, borzasztó.
Annyi minden van most a fejemben. És, bocsánat, igen.
Nem, csak ennyi. Tehát, hogy ezzel hosszú távon szerintem még többet ártanak, mint amennyit rövid távon. Rövid távon is borzasztó károkat okoz az egész magyar társadalomnak, az, ahogyan az oktatást kezeli a kormány, de hosszú távon ennek katasztrofális
következménye. Ez a válasz valószínűleg a kérdésedre, hogy miért pont a tanárokat véreztetik ki? Mert a pillanat uralásának művészete és a jövővel való bíbelődés, az nem alkot közös részt.
A társadalom szövetének a kis masszírozásai építgetése, de a gondolkodó emberek.
Ez nem egy masszírozós hatalom, ez ugye inkább odabasszós hatalom.
De hogy
ezt
mondom, hogy a pedagógusok gondolkodásra, kritikus szemléletre tudják tanítani a gyerekeket.
De tehát, hogy ezzel nem foglalkozik. És, itt most és minden,
ellenállnak
most
egy
kell.
Borzalmas NAT által megteremtett, egy sivár, centralizált, totálisan lefolytott oktatási rendszerben, és próbálnak minőséget adni, és hihetetlenül erőfelül teljesítenek minden szempontból, szóval én részemről minden elismerés az övéké. Egyébként én elvégeztem a tanárszakot. De megmentettem az ifjúságot a tanári munkámtól fél év után.
Az jó példával járunk itt elő,
jó példával, igen.
Aki időben kiugrott, aki oda sem ment, és máshonnan ugrott, és aki elvégezte az belsőket.
Nekem, tehát előttem az volt, hogy az én családomban két generációra visszamenőleg mindenki élete végéig tanított, tehát hogy onnan mentek, nyugdíjból mentek vissza tanítani, és onnan vissza nyugdíjba. És a családomban lényegében mindenki pedagógus, tehát én már csak azért is hihetetlenül együtt érzek velük.
Egyébként csak egy aztán utána mehetünk a következőre.
Még fogok Ottóval beszélni, várjál.
Szóval, most ezt az Ottót elfelejtettem. Ez kész kiégett az agyamban, amit mondani akartam.
De magad elég képzelten, hogy beszélgetni fogok.
Akkor menjünk is.
De nyugodtan szólj közben. Na, figyelj, Ottó, mert mi régről ismertük egymást, meg még egy időben jóban is voltunk. Elmondom, hogy volt ez a diák történet. Én például semmit nem tudtam róla. Fogalmam nem volt, hogy a diákok demonstrálni fognak. A egyik ismerősöm gyermeke posztolt a bazilika elől egy képet az Instára, és akkor néztem, hogy micsoda megmozdulást zajlik itten. És kérdeztem a fiamat, hogy mi van, miért vagyok én itt újságírőként ilyen szinten lemaradva az eseményekről. Mondta, hogy hát, hogy már most pont ő is indul, menjek ki a Kossuth téren, lesz egy nagy demonstráció, de hogy ilyen vonulással van, több helyről is jönnek. És mondom, hogy ez tök jó, meg minden mondom, és hogy ezt így magatoknak összeraktátok. Mondta, hogy igen, a diák önkormányzatok szervezték az egészet, és hát a diák önkormányzatok van egy ilyen hálózata, és ezek egyeztettek, és kitalálták azt a diákok saját maguknak, hogy ők akkor felvonulnak, és a Kossuth téren kiállnak a tanárok mellett. És hogyha megnézted Ottó, a Kossuth téren nem voltak felnőttek olyan nagyon, meg politikusok sem nagyon, hál' Istennek viszonylag tiszta tudott maradni, vagy meg igencsak tiszta tudott maradni ez a rendezvény, és a diákok egyébként roppant büszkék voltak magukra, hogy ezt ők maguknak összehozták, úgyhogy ennyi, Ottó öregszel. Fiam küldött ilyen izéket, ilyen fotókat, hogy egymillió rendőr készenlét is rendőr a Kossuth tér mellett meg környékén, és kérdezte, hogy ez mi szerintem. Mondtam, hogy hát az van, hogy egy tömegdemonstráció vagytok, és hát a hatalmas fél. És akkor ezen nagyon röhögött, meg röhögtek ott a többiek, mert hogy ilyen diákok ott egymás között, és akkor miért kell a készenlét is rendőröket. Na ez az egyik, ez volt az Ottós rész. A másikat meg én is elfejtettem. Na,
viszont nekem közben eszembe jutott, hogy itt...
Jól csináljuk.
A kritikai gondolkodás nevelés egyfelől, mint társadalmi fegyvernél, már veszélyes lehet, de szerintem ami inkább motiválja a kormányt, az, hogy semmilyen társadalmi felelős, vagy mi az, szolidaritás nincs, nem állnak ki a tanárok még. Hogyha lett volna egy olyan tüntetés, mint mondjuk az internetadó ellen, ahol 250-300 ezer ember, nem tudom mennyi, hogyha Rákai Filip számolja, akkor 3 millió ember vonul át az Erzsébet hídon, akkor nyilvánvalóan már hozzánk csapták volna, vagy emeltek volna a tanárok fizetését, vagy megpróbálták volna megoldani a helyzetet. Hogyha ugyanannyian kimennek 2-3 ezerre, mint ahogy a CEU-ért, vagy az MTA-ért, vagy bármi másért, ami az oktatással kapcsolatos, vagy az egyetemek elfoglalása, itt ahol kisebb nem senki, mert ott annyi volt, mindenhol átvették, és kész. Ha egyedül az SZF-nél küzdöttek, de hát
Szeúdén volt a... egyébként egy nagy, a nagy Szeú tüntetés, hát az ilyen 100 ezeres lehetett. Hát de az nagy volt. Én ott voltam.
Nagy volt.
Az nagy volt. Én direkt megvártam a végét hogy elinduljon a menet, és amikor elindult a vége, akkor a eleje már bőven átért a hidon. Tehát ez tényleg nagy volt, hát 80-100 ezer körül. De olyan mindegy, mert aztán mi lett az eredménye, nem tök mindegy,
hát hányan voltak. Kicsit szerintem alulbecsülte a kormány az ellenállást, tehát hogy nem gondolt, hogy a CEU mellé ennyi mindenki felsorakozik. Tehát ott azért volt egy kis visszakozás, de hát aztán a rektori konferencián simán átgyalulták ezt a dolgot, senki nem állt ki melléjük, senki nem dobta magát a tankok alá. Tehát, hogy a szolidaritásnak tehát minden szintje hiányzik. Hiányzik a szakmai szolidaritás, hiányzik az emberi szolidaritás. És,
hát ez így és ilyenek lettünk, de hát
ha... világ lehet, hogyha ez így marad. Úgyhogy hát, én azt mondom, hogy támogassuk a tanárokat, és ugyanúgy, ahogy az SZFE mellett a, nem is tudom, pont akkor talán Dunaújvárosba akarták bezárni az egyik gyárat, és a gyári tüntetésen FFS plakátokkal álltak. Tehát, hogy így legyen egy kicsit egy ilyen kis kölcsönös felelősségvállalás egymás iránt, és mindenki kicsit figyeljen oda a más ügyekre is.
Egyébként, amilyen vacak idők jönnek, még az is lehet, hogy a tök mindegy, melyik kormány nyeri a választást. Olyan társadalmi szolidaritás fog itt kivirágozni, hogy öröm lesz nézni. Mert hogy cudar idők jönnek valószínűleg, és... Hát bizony, a demokratikus ízék mindig ilyen gazdasági ízékből szoktak. Szerintem a nyilvánosság sérülése, meg nem a demokrácia torzulása, mit tudom én, hanem az, hogy 700 forint a benzin. Az már, de mindegy olyan szempontból, hogy mi a vége. Tehát ha a végeredménye az egy megtisztulás, vagy egy jobb irányba haladása a társadalomnak, akkor igazából teljesen mindegy, hogy honnan. Jaj, tudom, eszembe jutott, hogy az egyik tanári kar rakott ki egy nagyon jó fotót, illetve nagyon szomorú fotót, de jó fotót, egy montást, hogy felállt a teljes tanári kar a képre. És akkor utána volt ilyen, hogy 40 plusz éve tanítanak, majd mindenki ott maradt, ugye, 30 plusz, akkor ott voltak páran, 20 plusz, és akkor így egyre kevesebben, és új tanár egy se. Igen. Tehát 10 plusz éve tanító volt egy pedagógus, ő a fiatal ugye a tantestületben, és pályakezdő új 10 éve korábban egyetlen egy se. És egyébként is hát nagyon sokat beszéltünk ebben a műsorban is, meg mindenhol írtunk róla, hogy milyen pedagógus hiány van Magyarországon, és egyébként az, amit Benedek mondta, az tök fontos, hogy most ez az egész, hogy is mondjam, hogy kifakadt a seb, az jó, az mindig jó, de kifolyt ugye a geny, és kiderült, hogy ezek a 150 meg 160 ezer forintos fizetések, meg a munkakörülmények, meg amik eddig nem biztos, hogy annyira ott voltak a köztudatban, hogy ez valószínűleg eltántorítja azért majd alig van a pályaválasztó, aki ebbe az irányba menne. Na mindegy, a lényeg az, hogy van sztrájk, de én is tartok tőle, hogy ez mind el fog porladni.
Én azért bizakodóbb vagyok, tehát én még látok erre. Jó, de én minden ilyen ügynél bizakodó vagyok. Tehát én mindig látom a lehetőségét, hogy most egy kicsit átlendülünk, most végre túl gördül a kritikus tömeg.
Ezt tudjam, hogy 12 éve bizakodó vagyok.
Hát lehet, hogy már régebb óta is, de hogy alapvetően igen.
De az nem baj. Legyen köztünk egy bizakodó is. Nos, szóval 3 hét, tehát lassan ugye most egy hónapja tart, ugye lassan a háború?
Sőt. Több mint egy hónap.
De 3 hét után, meg rengeteg ilyen orbáni helikopterezést követően megjelent az állam a menekültek ellátásában, és Kont Tamás kollégánk bejárta itt a menekültek útját, megnézte, hogy mi is történik akkor, amikor valaki leszállítanak a Kőbánya Kispesten a vonatról, és akkor átrakják a tranzitra, járműre elviszik ebbe a bokstadionba. Ami, melyik volt ez régen? Hogy hívták ez a
Sima.
A Sima ízi rendezvény, igen. És akkor, hogy ott mi? És hát ő azt írta, és hát többi beszámol is arról szól, hogy egyébként az ottani körülmények azok jók, tehát az profi módon lett kitalálva. A hiányosságok azok ott vannak, hogy azokat is odaviszik, akik nem akarnak oda menni. Tehát, hogy aki egyébként menne tovább, meg van az úti célja, meg egyébként is tisztában van vele, hogy mit szeretne, azokat is bezsúppolják ebbe a csarnokba, mert hogy nincs ugye eligazítás a pályaudvarokon, és beszéltem egy aktivistával, aki azt mondta, hogy ezt most már a kormány is észlelte, vagy a kormánynak az ottani, vagy a hatalomnak az ottani illetékesei, hogy hát azért még se ártana, hogyha a pályaudvarokon lenne valami kis tájékoztatás. Na most, ti hogy látjátok? Ami most történt, annak mi az oka? Biztos, hogy van valami oka van. Az a baj egyébként, hogyha Orbán Viktor meg a kormány valami jót tesz, már akkor is úgy nézed, nem, hogy itt valami biztos van, biztos a háttérben, mert már azt szoktuk meg, hogy egyszerűen nincs egy egyenes gondolatuk, meg egy egyenes intézkedésük. Szóval, hogy mi történhetett, miért volt szükség arra, hogy a pályaudvarokat elég gyorsan kiürítsék, ugye egy éjszaka alatt. Jó ez a megoldás, meg hogy ha nem fog csillapodni a menekülteknek a száma, akkor akkor mi lesz? Mert hogy ezekkel az emberekkel valamit majd ugye hosszú távon is kezdeni kell.
Nem hiszem, hogy kell. Ez a cél. Az a cél, hogy menjenek el minél gyorsabban. Tehát gyakorlatilag szerintem a kormány azért vette át, hogy elzavarja a menekülteket, és az első alkalomnál, tehát
de ezt, lehet, mi, várj, hogy... ezt miből gondolom? Ez érdekes gondolom, egyrészt, csak nem értem,
egyrészt, hogy... én is beszélek aktivistákkal, tehát én is különböző helyekről gyűjtöm az információimat, és bizony én azt gondolom, hogy egyrészt eltették őket így az emberek szeme elől, tehát hogy ne is lássuk, ne legyen itt ilyen semmiféle együttérzés, stb. Hát hiszen megy közben a putyini propaganda mindenütt.
Tehát ez tudom,
de én azt gondolom, hogy ezért is eltették őket.
A putyini propagandánál vált az Orbán Viktor a Teréz anya reinkarnációja.
Ne viccelj, egy hét alatt 20%-ot visszarendült az emberekben, a fideszesekben a hit, hogy mégiscsak nem Oroszország az agresszor. 20%-ot. Miközben stabilan 90% gondolja az ellenzéki szavazók közül, hogy Putyin egy agresszor. És nincs vita erről. És ehhez képest a fideszesek már megint behomályosodtak egy hét alatt. Hát ezek után eldugják az orrunk elől a menekülteket is. Most már azt is el fogjuk hinni, hogy nincs is háború, és az ukránok saját kórházaikat lövik.
Merész ez megfuttatás.
Szerintem nem olyan merész, mint aminek ez most így hallatszik. Tehát beszélgessetek civilekkel, menjetek ki a hivatalos sajtónapon túl, vagy nem tudom én, lopózzatok be. Vagy így. De hogy, tehát hogy szerintem ez nagyon...
Mit
nagyon...
ukrán nő?
Mint ukrán nő. Egyébként...
Benedek, te leszel a gyerek. Jó, én megpróbálom belopózkodni.
Hát március 15-én mi pont Eger és vidékén voltunk kirándulni a családdal, és azafelé jöttünk, a benzink után megálltunk, hát minden második autó ukrán autó volt, és nők gyerekekkel, meg a nagyival hátul, és bementünk a fiammal pisélni a benzinkútra, és két a koszovói csávó, koszovói rendszámú autóval odajött hozzám, hogy Ukrajna, Ukrajna, hogy így elvisznek. És akkor én mondtam, hogy hát egy koszos koszovói autóval mit keresnek az autópályán Ukrajna felől? Tehát tuti biztos, hogy embercsempészek voltak, vagy valamilyen
hát figyelj, Tamás beszélgetett csávó. Ott a egy-két illetékessel, és hát nagyon durva sztorikat meséltek, hogy hát ezek a nők meg a totálisan kiszolgáltatottak,
hogy
teljesen.
Beengedi a lakásába az ukrán menekültet, és akkor ott mellette pucéra vetközik, zaklatja egyedülálló férfiat.
De ilyen
történetek
volt?
Voltak.
Itt volt. Romániában is volt valami. Jó, de hát elmebetegek, az érted, hogy miért pont a háború idején ne lennének elmebetegek, mikor maga az egész szituáció elmebeteg.
Tehát erre, amit keresztül, hogy mi lehet a háttérben nekem, erről oltatlan is, most újra nézem a Mafiózók című sorozatot.
Készülsz a választásra?
Mert ez csak úgy általános közérzem. És a második vagy a harmadik évadban van egy epizód, ahol megorrontják, hogy szociális bérlakás program van, az ilyen szlömösödött régiót akarják revitalizálni, és hát rárepül a maffia. Ugye a szociális bérlakás program célja az lenne, hogy beköltözzenek felültött házokba emberek, tehát hogy javítsák az életminőségüket. Hát ebből az lesz, hogy ők milliókat keresnek, és a rászorulókat pedig kihajítják többé-kevésbé erőszakkal a házakból. És tehát, hogy ugye mi lehetett az oka annak, hogy hirtelen felszámolták a pályaudvarok, hogy kellemetlen volt nekik a látvány, de hát teljesen mindegy, mert tök mindegy, hogy mi történik a valóságban, ha propagandában el tudják adni, akkor az nem számít. Ugye ez nyugaton lehetett kellemetlen, de hát arra meg ugye magasról tesznek szerintem. És akkor egyszer csak megorrontották, hogy hopp, hát lehet, hogy igényelhetünk támogatást a menekültek ellátására Brüsszeltől, és másnap, ahogy felszámolták, a másnap ezt ugye be is jelentett Orbán, hogy hát akkor én mégiscsak szeretném azt a pénzt, amit akkor nem kaptam meg, mert majd most állami szinten ellátjuk a menekülteket.
De van,
és ez csodálatos, annyira rímel a mafiózókra, 17 évvel ezelőtt megírták ezt az epizódot, és ma valóra váltják. Tehát
de be van valami egyébként. Fel kellett mutatni, hogy a magyar állam igenis szívvel élekkel.
Ez tök korrekt, ezt én is tökre adom, de azt gondolom, hogy egy idő után, meg hát már most is azért látjuk, hogy a 8 év, amit a magyarokba beleplántáltak, a kis migráns gyűlöletet, az sem múlt el nyomtalanul. Persze. Tehát a szőkehajú, fehérbőrű, kékszemű igazi menekülteket, ahogy sokan fogalmaznak, azokat beengednénk, sőt, hát állami támogatást kapnak, és dolgozzanak itt, neveljék itt a gyerekeiket, szaporítsák a magyar nemzetet, miközben mondjuk az indiai orvostanhallgató, vagy a bangladesi gyári munkás, aki ugyanúgy Ukrajna felől jön, vagy a háború elől menekül, az meg ugyanaz, mint a kerítésugrók, és nyilván az ukrán romákat se akarjuk feltétlenül itt hagyni,
igen,
inkább a kezünkbe nyomunk egy vonatjegyet, menjenek Németországba, menjenek Ausztriába. Én azon se lepődnék meg, hogyha itt pár napon belül Orbán Viktor megkeresni az EU-t, hogy akkor mégiscsak legyen menekült kvóta.
Hát és mondjuk, ami kérdés, hogy nyilván nem mondom, hogy ez egy egyszerű feladat, a most napi két, vagy nem is tudom, 1500-2000-3000 ember érkezik maximum naponta, az ő ellátásuk, akár tovább utaznak, akár nem, tehát ez sem egy egyszerű feladat, de utána, amikor ugye zömében nők és gyermekek vannak itt, azoknak a gyerekeknek óvodába meg iskolába kell majd járniuk, és ugye az viszont a minisztériumtól függ, de tartott tőle, hogy ahogy a járványkezelésen, mert minden egyébben kiadták, hogy oldjátok meg ti, ott most is ez lesz, hogy majd a helyi önkormányzatok nyakába zúdítják, hogy akkor ott vannak ezek a gyerekek, és ezért ez lesz egy nagy feladat, hogy őket, tehát egy háborúból valószínűleg hetekig vagy hónapokig sokkos állapotban vannak ezek a szerencsétlen emberek, és akkor így próbáljanak meg belerázódni valamilyen, amúgy, tehát hogy a magyar mércével mérve normális hétköznapokban, és ezt megoldani minisztérium szinten, tehát arra kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fogják, vagy hogy kire fogják rásúzni a feladatot.
Már pedig szerintem sokan itt fognak maradni.
Hát igen.
Tehát, hogy a Magyarországra menekültek közül sokan lesznek, akik azt fogják mondani, hogy megpróbálnak itt valamit kezdeni az életükkel. Főleg, ha elhúzódik a háború.
Én szkeptikus vagyok. Én azt is látom, hogy a lengyel határon áll a 30 kilométeres sor, vagy hát állt a 30 kilométeres sor, és nem hozzánk. Tehát, hogy most itt szeretnénk mi ilyen nagy humanitárius, óriásként feltűnni, de hát...
De azért rengetegen jöttek így.
Azért az sem múlt el. Nyilván benne volt az ukrán propaganda is, de hogy nagyon-nagyon nem szerettek minket, magyarokat, az ukránok nagyon sokáig. Most lehet, hogy ez jót fog tenni majd a nemzetközi kapcsolatoknak, hogyha kicsit így találkoznak egymással az emberek, és így tudják, hogy politika, nem ugyanazok vagyunk, mint
igen,
akikkel a politikusok
politika szintjén
mesélnek.
Meg, hát mondjam, nem, épp nem vagyunk annyira jóban már, mondjuk senkivel se per pillanat lassacskán, de az ukránokkal meg pláne nem. Itt az egyik kollégánk befogadott egy menekültet, és hát most szembesülnek azzal, hogy hát milyen macera. Ugye azt hagyom, hogy leépítették a menekültekkel kapcsolatos intézményrendszert, de ami megmaradt, annak nagyrészt az a funkciója, hogy valami nehézé tegyen minden egyes lépést. És nem jók az információk, csak azt sem mondanám, hogy feltétlenül szándékosan, egyszerűen hiányosak még az illetékeseknek is az információi. Nem tudja nagyrészt senki se, hogy akkor most ő hogy tudna munkát vállalni például Magyarországon, hogy az mivel jár, hova kell menni, és akkor most itt beszélgettünk erről, és ilyen 8-10 órákat, annyit nem, mert tized felesleges egy 8 órás hivatalnál várni, de hogy 6-8 órákat kell, az elején milyen jól kimatekoztam, azt most én lerombolt a matek génusz képe porba hullott, szóval, hogy ilyen 6-8 órákat kell sorba állni, hogy olyan vízumot kapja, olyan munkát tudsz vállalni.
Tehát, nézd, hogy akkor nagyon-nagyon egyszerűbb kemény. Felülni az első Münchenbe tartó vonatra?
Nem tudom, mert azért az mégiscsak, hogy is mondjam, az szerintem, hogy közel vagy a hazádhoz, meg az otthonodhoz, vagy közelebb, az nem tudom, nem voltam még soha ilyen menekült, tehát nem tudom, de talán mégiscsak az, hogy ebben benne van azért a inkább a lehetősége, vagy a vágya, vagy az álma, hogy hazatérjen az ember.
Hát csak hogyha minden második nap, sőt nem mondjuk minden nap arról van szó, hogy majd akkor atombombát dobnak így meg úgy, akkor lehet, hogy jobb mégis inkább távolodni a fronttól.
Az a helyzet, hogy atombomba dobálás esetén a Föld nem véd. Tehát az ellen nem véd. Hát akkor ez ilyen atombomba dobálás.
Lehetünk a metró aluljáróba. Szerencsétlenebbek meg a metrópótlóra. Úgyhogy szembármas vonalon.
Egy jó stadionba. Föld alá kellett volna felhúzni a stadionokat. Egyrészt többbe került volna. Még többet van az alkotás költség.
Van föld alatti része is, hogy
nem. Na, de azt csak Orbán Viktor tudja, hogy merre van is. Hát, nem fogja nekünk elárulni.
De egyébként, hogy az nem a végre kihasználhatjuk az összes stadiont. Tehát, hogy így még többet kéne átadni így a menekülteknek. Kihasználhatnánk végre.
Na, látjuk majd úgy is, hogy merre megy ez a történet. Na, nekem az az érzésem, hogy fölmondom, hogyha elhúzódik háború, akkor sokan fognak, vagy megpróbálnak itt maradni Magyarországon, és ez egy érdekes szituáció lesz mindenkinek egyébként. Tehát, mert egyébként az már megvan, ez a kis csalódás már megvan, hogy említetted a szőke, kékszemű, igazi menekültek áradatát, hogy jöttek ezek a tudósítások, így elkezdett kiderülni, hogy a szőke, kékszemű menekült áradat tele van romával. És ez néhány honfitársunkban megütközést keltett, ugye, hogy hát mi is történik itten. Hát az, hogy Kárpátalján rengeteg roma él, meg Ukrajnában rengeteg roma él, mert most már jöttek sokan, meg nem csak ide, nem Lengyelországban, még többen. No, én ezt nem tudok majd semmi vicceset mondani, majd ti mondtok. Egy cég 3 Mercedes-szel támogatta a Magyar Nemzeti Múzeumot, ezek közül a legcoolabbat El Simon László főigazgató használja. Szerinte klassz dolog, hogy a cég támogatja a kultúrát.
Bocsánat, akkor azért kezdem, mert én írtam a cikket, és én szembesültem először Simon László levelével. Azt gondoltam, hogy nem fog válaszolni, és meglepődött, amikor két-három órán belül válaszolt a levelemre. És ugye azzal a klasszikus viccel kezdte, hogy moszkvicsokat osztogatnak, és nem moszkvicsokat, és nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. És aztán utána kifejtette, hogy igen, valóban a hír igaz, kaptak. Ő nem mondta, hogy luxus autót, ezek gépjárművek. Ugye egy 52 milliós Mercedes CLS, az is egy gépjármű.
Szerintem főigazgató úr, mint költő, próbálta kerülni a szóismétlést. És ezért valahol autót írt, utána meg már gépjárművet. Szerkesztőként azt gondolom, hogy folyam.
De a legszebb rész az valóban ez, hogy a polgári erény a kultúra támogatása, és bízik benne, hogy mi, mint újságíró, vagy mint újság, ezt propagálni fogjuk, és hogy mi is...
Támogassák még több izével?
Hát nem, hogy a kultúrát támogassák.
Ja, azt hittem, hogy Porsche-t el Simonnak, hát nehogy ne hagyj már meg egy Mercedes-t. Nem, van ez az új elektromos, az gyorsul, mint atom, az biztos jó lenne.
Ne hagyjad.
Se perc alatt odaérsz a dugóba.
De nem kell elektromos.
Mert a nemzetinél csak úgy lehet hasítani.
Tehát, hogy itt ez a szép ebben, hogy a cinizmus olyan fokra hágott, amit korábban én elképzelhetetlenül tartottam, hogy egyrészt, hogy beismeri, utoljára ilyet Schmidt Mária csinált, amikor elismerte, hogy a Magyarország halszagú nótát azt valójában úgy csinálták meg, hogy még nem voltak szerződések, és ezt elismerte egy levélben. Azon lepődtem meg utoljára ennyire, mint hogy most itt elsőben ezt elismerte, le se tagadta az autókat. De ami ebben ugye itt érdekes, hogy őt szegényt oda helyezték a Nemzeti Múzeum élére, kvázi büntetésként, legalábbis ez kívülről nagyon úgy néz ki. Nem tudom, hogy mi igaz azokból a pletykákból, hogy ő nem nagyon van jóban a felső vezetéssel, legalábbis a legfontosabb tagokkal. Tehát, ha valaki oda kerül egy olyan helyre, ahonnan nincs visszaút, legalábbis politikai szempontból nincs visszaút, akkor az ember elfogadja lelkesen szerintem az 52 milliós Mercedeseket. És innen nézve a történet talán még cifrább, úgyhogy nem tudom. És ugye aztán utána egy válasz, vagy egy viszont levélben megkérdeztem, hogy folytatják-e a szponzorációt úgy, hogy annak a múzeum látogatói is lássák a használat, tehát erre már nem válaszolt, úgyhogy... De, és hát ugye itt lesznek még azért a Nemzeti Múzeum, tehát a Nemzeti Múzeum élén vannak cifratervei, tehát ez a Mercedes, ez valószínűleg később már csak ilyen lábjegyzet lesz, úgyhogy...
És mi a helyzet az ásításokkal?
Hát igen, ez azért volt, tehát ugye itt ez a kellemetlen történet, hogy ugye a Mercedes gyár folyamatosan növekszik.
Folyamatosan ás.
És Kecskemét környékén, ugye, tehát ugye nehéz elképzelni, hogyha ástunk eddig, akkor onnantól már nem találunk majd avarkori, meg egyéb...
Avarkori Mercedes. Igen.
Gépjárművel,
bocsánat, igen.
Tehát, hogy, és így azért egy kicsit ellentmondásos a dolog, és ahogy hallottam egyébként, ez nem szerepelt a cikkben, mert nyilván nem tudom bizonyítani, de akkor most így...
Sejtes, majd én elhatárolom,
hogy az adományozó nem örült annyira feltétlenül ennek, hogy nekik adományozniuk kell, nem önszántukból jött a gondolat, így hallottam, és akkor így ezért még szebb, de mindegy, ezt mondom, bizonyítani nyilván nem tudom, senki nem.
Igen, úgyhogy ezt most töröljük a
jegyzőkönyvbe. Ezt nem is mondtam semmit. Úgyhogy tehát az ásításokra visszatérve, igen, tehát itt kellemetlen a sztori, és az, hogy mindent, és ugye ez
de ezt mond már, nem biztos, hogy mindenkinek meg, hogy a francba kerülj az ásatás.
Ugye megalakult a Nemzeti Régészeti Intézet, a Nemzeti Múzeum koordinálása, ami egyébként érdekes, hogy a vezetőjének pont azt a Virágos Gábort nevezték ki, akit az El Simon 2015 kicsinált, hát igazából El Simon azzal robbantotta be a politikusi karrierét, hogy szépen leépítette azt a szervezet, aminek az élén a Virágos Gábor állt, és aztán oda vette maga mellé, és aztán őt nevezte ki ennek az intézetnek a vezetőjévé. Ők koordinálják az országban, gyakorlatilag ők koordinálják várhatóan majd az ásatásokat, tehát ők mondják meg, hogy esetleg egy nagy beruházás előtti kötelező feltárás az meddig tart, ami ugye nyilván hátráltathatja bármilyen nagy üzem, akármilyen beruházás építését, viszont ha azt mondja ez az intézet, hogy egy hétig ásottok, most nem tudom, hogy részletekben nyilván ez most, akkor egy hétig ásnak, és utána mehet a móka. Tehát ebből a szempontból azért elég ellentmondás, hogy egy olyan cégtől autót kapni, amelyiknek a gyára érintett lehet ebben. Nyilván ezt is megkérdeztem tőlük, elsőben ezt tagadta, ők nem koordinálnak ásatásokat, holott néhány héttel korábban magyarul volt, hogy igen, a Mercedes nem válaszolt, úgyhogy ez... Igen, tehát mindenképpen ellentmondásos, de mondom, ez azért sajnos az elkövetkező egy-két évben a magyar kultúrát, illetően ez tényleg csak egy lábjegyzet, ez ahhoz képest, hogy a Nemzeti Múzeum mit fog majd bekebelezni.
Azt majd látjuk. Legyünk optimisták. Adjuk meg a bizalmat.
Hát azért látjuk, ezért legyünk pessimisták szerintem.
Nekem a tanulság ebből az egészből az, hogy a fene se gondolta volna, hogy a piros jól áll a Mercedesnek.
De jó, nem? Jól néz ki.
Baromi jól néz ki. Ugye? Persze, persze.
És messziről kiszúrni.
Meg a Mercedes gyár hatalmas. Nem tudom, jártatok-e arra mostanában. Tehát gigantikus. Tehát így tényleg. Tehát de lenyűgöző valahol. Tehát nagyon high-tech, hatalmas Mercedes jel pörög a tetején. És mész autóval, és még mindig a Mercedes gyár, még mindig egy újabb hangár. Nem tudom, fú, fantasztikus. Úgyhogy ott szerintem...
Csak azért mondod, mert te is szeretnél egy ilyen piros. Most láttad ezt a színt. Lecserélni nagyon kis Polszkit.
Hát engem is megbüntethetne valaki egy 52 milliós Mercedes-szel, meg egy főigazgatói állással igazán. Nem. Én független újságíró akarok lenni örökké. Nos, ha már újságírás. Borsa Miklós interjú a Válasz Online-on. Ugye Borsa Miklós már egy kicsit elfeledtük talán, de ő volt az, akinek az arcával indult úgymond az M1-nek a hírtévésedése. Ha, kimondtam. És aztán történt, ami történt, ugye őt megtalálta az utcán egy nem annyira lelkes M1 néző, és hát bántalmazták, de ez már csak az utolsó csepp volt a pohárba, felmondott, és azután nem is foglalkozott ilyen dolgokkal, más irányba ment egy kicsit a pályája. És most adott egy interjút, ahol beszélt a közmédiás viszonyokról. Most az helyzet, amiről a Borsa Miklós beszélt, az szerintem, az még nagyon az eleje is, az még nagyon lájtos rész volt. Tehát, hogy olyanokat kellett beolvasni, olyan híreket, amiket korábban már megcáfoltak. Mondták, hogy jó, az hadd szóljon, mert az kell. Hát azért ehhez képest már most, ahol tart a közmédia, hát ez ilyen lájtos matiné. De fontos, amit a Miklós mondott. Meg tudom erősíteni egyébként. Pont ugyanezeket tapasztaltam én is.
Tök jó, hogy van defibrillátor a tévében. Ez is kiderült. És használják is.
Figyelj, én három évig voltam ott, de én három év alatt olyan sok embert azért nem láttam összeomlani. Jól emlékszem, egyet sem. Utána durvult be a dolog egyébként, tényleg, mert én 2014-ben jöttem el, és akkor a hírtévésedés előtt jöttem el pár héttel, hónappal, azt már én nem láttam belülről. De hogy szerintem, aki abban a három évben már lenyelte a békát, az már akkor úgy volt vele, hogy akkor ez van. Ugye volt az én egyik főnökömnek a mondása, az a bizonyos arccal a kassa felé, akkor ez van, ezt kell csinálnia, akkor ez van most ez a meló. Tehát, mert azért, ha belegondolsz, a sok lázadást, meg nem tudom mit, nem láttunk a közmédiában az elmúlt 10 évben, hogy belegondoltak, bocsánat. Úgyhogy én, jó volt ez a van defibrillátor, azt viszont nem tudom kimondani, és használják is, de engem megviselt egyébként, az kétségtelen annak idején az a stressz, hogy szerkesztőként folyamatosan azon kell agyalni, hogy vajon mivel fogod már megint kihúzni a gyufát. Mert az borzasztó. Tehát ahhoz képest, amit itt tudom, ezt most kiröhögik majd azon az oldalon, hogy amikor arról írsz, amiről akarsz, azzal foglalkozol, amivel akarsz, olyan témát választasz, szóhasználatba, bármibe, mindenbe, teljes szabadságban dolgozhat egy újságíró, az maga a paradicsom. És engem tényleg rohadtul megviselt ez, hogy állandóan... Na és napi 24 órában volt olyan, hogy éjszaka hívtak fel, hogy valami nem jó izén. És akkor néztem, hogy mi nem jó, és kiderült, hogy jaj, az nagyon jó, azt elmeséljem. Már lehet, hogy már elmondtam, hogy akkor volt a klub, de azt hiszem elmondtam, nem baj, ismétlés a tudás atya, szóval, hogy a klubrádió akkor csapott össze eleinte a NMHH-val. Ugye mentek a perek folyamatosan. És mindig a klubrádió nyert egyébként eleinte, és aztán volt egy per, amit végre az NMHH nyert meg, és ezt azonnal minden a közmédia összes felületén harsogni kellett, a vesztett perekről nem beszéltünk. És kellett egy illusztráció a honlapra, és egy olyat talált a kollega, hogy le volt fotózva a klubrádiónak a táblája a falon, a kerítésen kívülről. És ezért valamelyik fideszes, nagyember éjszakai ránézett a hiradó.hu oldalára, és megvilágosodott, hogy ez szabotás, ugyanis úgy tünteti fel a klubrádiót, mintha börtönben lenne. Ezzel hívtak fel Itzaka, hogy ezt azonnal le kell venni, ezt az illusztrációt. Másnap meg mentünk a főnökhöz, mert hogy figyelmezést is kaptunk. Én szóbelit, aki pedig felrakta az írásbeli figyelmeztetést kapott. Mert mutatni kellett az éjszaka nyugtalankodó fideszes nagyembernek, hogy itten következményei vannak a dolgoknak. Tehát ilyen a közmédia, drága barátaim, és ez azóta csak rosszabb lett.
Igen.
Hát szerintem ennek az egésznek, a magyar média helyzetnek az egyik legszomorúbb fejleménye, most az egyik komédia csatornán a Bödöcsnek az új műsorát promózzák, egy ilyen, hát ilyen TV2-s kormánypropaganda stílusban, hogy Bödöcsöt már Búcsú Szent Lászlón sem becsülik semmire, és igazából nem vicces ez a poszt, mert hogy nem tudnak, mert már parodizálni sem lehet ezt a stílust. És szerintem ez a legborzasztóbb, hogy már nevetni sem tudunk rajta, hogy nincs hírcsárda, mert, vagy hát van hírcsárda, csak minek, mert hogy amikor összefoglalták egy napot, ugye Novák Katalin államfővé választásának napját, hogy mi történt abban azon a napon, hírcsárdás stílusban, pontosabban nem abban, mert hogy a normál stílusban, ami megtörtént. Egyszerűen nem tudsz mit csinálni ezzel, mert a valóság az már tényleg nem hagyja magát még kinevettetni sem, és a közmédiával is ez a legnagyobb probléma. Múltkor új szolgáltatónk lett, és nem igazán látom át a csatornabeosztást, és ahogy kapcsolgattam, többször is átmentem az ilyen propaganda adókon, és némelyiknél, mert a távirányító sem volt jó, ott is ragadtam, tehát önhibámon kívül. És hogy nem lehet vele mit kezdeni, nincs rajta, nincs
semmit csinálni. De nézni kell, most meg rólak, mert nézni kell.
Nem érkezik. Tehát nem egészséges.
Egy kicsit.
De otthon nincs defibrillátor például.
De egy kicsit, szerintem egy kicsit nézni kell. Én azt gondolom, hogy nem könnyű, ezt bevallom, tehát én is mindig leülök, hogy na most, tudom, heti egy, kettőt már nem, de heti egy híradót azért magamévá teszek az M1-en. Akkor leülök, nagy levegő, na. Lássuk, hogy mi a helyzet. Mert hogy ismeri az ember azt, hogy csak, mi akar. Egy perc alatt úgy felbaszom magam. Azért, mert beköszön a csávó, és onnantól nincs egy igaz szó. Tehát még az és is hazugság. És nyomatják, és akkor ez se így van. Megcáfolták, hazudsz. Hú, de hülye vagy. Atya úristen, van pofád ezt belemondani? Jézusom. Tehát szörnyű.
Most már akarsz győzni, hogy nézni kell, vagy a...
Ez egy reklám volt az M1-nek, igen.
Igazából azt mondta, ha már szóba került Gajdics Otto többször is, hogy ő mindig valahogy mérges, és mindig eszembe jut róla a Alkonyattól pirkadatig című filmben, amikor a George Clooney egy bűnöző, és ül az asztalnál, és mindenkit meg akar ölni, és akkor mondja neki a lelkész, hogy hát maga az a vesztes, aki nem veszi észre, hogy nyert. És hogy Gajdics Otto mindig ez jut eszembe, hogy miért mérges, úgy szeretnék oda menni, megsimogatni egy kis buksiját, hogy ne haragudjál Otto, hát Te vagy a nyertes, most itt mit kell, és mindig mérges, akárhányszor véletlenül meglátom.
Mert a győzelemre mindig folyamatosan feszt ott fenekedik a balliberális veszedelem.
Ja, vagyis hát még, igen.
Igen. Nekünk szerintem amúgy szakmai minimum is, hogy nézzük a közmédiát és az összes médiát, így próbáljuk valamilyen szinten legalább képbe lenni, követni. Én például folyamatosan panaszkodom, hogy nem tilthatom le a politikai hirdetéseket semmelyik falamról se, és már így keresztbe áll az összes szemem tőlük, mert állandó ömlik rám, tehát válogatás nélkül. De ha letiltom, akkor nem fogom látni, hogy mivel akarják meggyőzni az embereket, akkor nem tudok miről írni, akkor nem tudom mire felhívni a figyelmet.
Meg azt szerintem, igen, is azt gondolom, hogy muszáj érteni a logikáját, annak, hogy a propaganda logikáját érteni kell, mert különben. De neked nem, mert te kultúrával foglalkozol.
Meg amúgy is.
De elmenekültél ugye
Tök könnyű becsúszni ebbe a buborékba, szerintem, hogy az ember a saját véleményét hallja mindenhonnan visszatükrözve, mert nyilván a barátai, nyilván a családja a jó esetben hasonlóan gondolkodik, mint ő. Tehát azt gondolom, hogy muszáj ebből egy kicsit kitörni, de közben meg valamilyen szinten egészségesen védeni is kell magad. Most nem is tudom, hogy ezt kimondta Hont Andrásnak, hogy mert hát az ellenzékiek azok mindent néznek és mindent fogyasztanak, ez már mémesült is, és akkor a Hont pont, hogy persze, igen. Tehát, hogy így, mert hogy mi meg nem nézünk közmédiát, és nem nézünk tévét.
Egyébként ez
de ezt tényleg nézünk. Nem, sokkal többet nézünk gondolom, szerintem, mint bárki, aki az M1 nézője, és átkattint az RTL klubra,
Futjomban, de ő csak véletlenül tudod, hogy olyan robotot, aki pont az RTL klubnál fogyott ki az elem. Hogy...
Egyébként van ilyen, csak hogy megvédjem el.
Elhisszük. Na. Szóval, hogy ezen most én is agyaltam, mert annyira végtelenül elkeserítő azt, amit nagyon sok ismerősem a háborúval kapcsolatban művel. És ugye hát ezeket én látom, ezeket a bejegyzéseket. Tehát van, aki már ott tart, hogy nem is az oroszok, hanem az ukrán hadsereg erőszakolta meg a magyar nőket, és gázolta le hazánkat a második világháború vége felé. Tehát, hogy már teljes agyelszállás van. És olyan egyszerű lenne fogni, és tik-tik-tik-tik kilőni ezeket, de hát gyúrtam magamba a dolgot, és az ápasszus mindegy, lássuk.
Akkor még inkább bezárod magad a saját buborékodba.
És az milyen jó egyébként, milyen nyugis.
De szerintem nem tudom, hogy a nyitás az azt jelenti, hogy kilépünk a buborékba, szerintem belépünk egy nagyobb, de sokkal rosszabb buborékba. Tehát nem hiszem, hogy van olyan, hogy...
Jaj, de minden buborék, de ez most már innentől kezdve érde, hol áll meg. Okay. Igen, a Földet is egy nagy buborék veszi körül, úgy, mint ózonréteg. Na.
Még. Most ez nincs, vissza kell kapcsolni a szénerőműveket, mi lesz velünk.
Ja.
Szívás lesz.
Egyébként ellen.
Sehol nem állunk még így zöld energiával.
Szegény Gréta, össze fogom olni.
Nem csak
még egy kicsit, nem, még itt van, csak kerestem, hogy mennyit költöttek, de az ki se ír. Ja, dehogy nem. Hát a Megafon, a barátunk a Megafon egy milliárdocskát pattintott már el a Facebookon arra, hogy a kis megafonos sztárokat népszerűsítsék. Ja, képzeljétek el, az történt, hogy valami rászoktam arra, hogy Orbán Viktor posztjai alá odaírok valami kis szurkapiszkát. De ilyen, hát semmi ízét, tehát abszolút nem csak tudom. A múltkor írta a doktor miniszterelnök úr, hogy ilyen menekültes valamit ott katonák között emberkedett már megint, és akkor az volt ráírva a képre, hogy mindenki a gáton, és akkor odaírtam, hogy az a záríz volt.
Pont láttam.
Jó, na ez hatalmas ízé kavar.
Nagy sikere volt, igen.
Hát igen. Ha látnád, hogy miket kapok ezek után.
Trollbuli volt?
Nagyon kemény. És... Na igen, tehát, hogy valamiért annyira képbe kerültem én ezekkel a kis Orbános akármiaimmel, hogy a Megasztár, a Megafon egyik sztárja, na ő a Megasztár, ugye? Tehát az egyik ilyen arc így rám írt, hogy ő úgy veszi észre, hogy én már teljesen meg vagyok bolondulva. És kérdeztem tőle, hogy ez mire gondolt, mutatta, hogy melyik poszt, mondom, szerintem azt ízét tökre félre magyarázták meg, vadhajtásra, vettem, és elkezdtünk beszélgetni, és tök hosszasan beszélgettünk, és kérdeztem tőle, a másnap volt azt hiszem a pedagógus sztrájk, vagy a diák tüntetés, meg utána ugye a pedagógusoknak a Kossuth-téri sztrájk, vagy a felvonulása, demonstrációja, hogy a Nokia, akkor ha már itt szakmázunk, hogy szerinted az teljesen kósere, hogy egy ilyen rendezvényről, egy ilyen eseményről a közmédia, úgy általában a kormányzati nyilvánosság, de legfőképpen a közmédia egy árva bötűt nem ír le, nem ejt ki, nem számol be róla. És akkor azt gondoltam, hogy megfogtam. Hátra is dőltem elégedetten, hogy na, most aztán véged van, propagandista barátom, új propagandista barátom. De azt mondta, azt írta vissza, hogy hát az a helyzet, hogy ez egy kifulladóban lévő dolog, alig voltak ott, ennyi embert a Mi Hazánk mozgalom is bármikor összeránt, úgyhogy ennek nincs hírértéke. És akkor innentől kezdve merre tovább?
Hát mindenre van magyarázat, szerintem nem tudsz olyan dolgot felvetni.
Nem sikerült, most már egy párat felvetettem, de egyik sem sikerült. Egy dologban értettünk egyet, mikor azt mondtam, hogy boldog születésnapot, mert az volt neki. Hát végre.
Letagadhatom.
Na, de ott nagyon elkavarodtam, én vagyok a hibás. Szóval, hogy Megafon 1 milliárdot pattintott, Mediaverse szintén most már kezd felzárkózni, nekik is összeért egy ilyen 50 milliós kis etap elmúlt időszakban. Tehát, hogy a világ pénze is, ami sajnos a miénk ebben a történetben, hát ömlik bele a propagandába, a kampányba. Az, hogy a kormány... gyakorlatilag sajátjaként tekint minden csatornára, és fideszes propagandát tolnak, mert az, hogy Orbán Viktor fejére rá van írva, hogy harcoljunk a békéért, nem? Vagy fel lovakra is küzdjünk meg a békéért, nyergeljetek, az is fidesz propaganda. Az, hogy a oltásra regisztráltak tolják a hírleveleket, az is. És ez mind-mind közös pénzből fidesz propaganda. És akkor ezzel szemben meg, hát azt látjuk, hogy azért már vannak jelentős költések. Ez a erősítő nevű oldal, ami egy viszonylag jelentősebb összeget, ami nem tudom, 35 millió forint körül itt költött el a ellenzéki, vagy nem kormánypárti oldalon mindenféle ellenzéki információknak a népszerűsítésére.
Van pár. De hát nyilván ez jelentéktelen ahhoz képest, hogyha összeadogatod a Megafont, a Mediaworks-t, a Fideszt, a Magyarország kormányát. Tehát óriási pénz. De hogy én eleve, kik vannak a Facebookon, ez egy Facebook hirdetések, persze YouTube is, tehát egy kicsit már a fiatalabb generáció is, de valójában a totál politikailag felhergelt boomereket célozgatják ezekkel a reklámokkal,
persze.
Akik már úgyis teljesen be vannak az saját identitásuk megvan, hogy én most ellenzéki vagyok, vagy fideszes, semmi nem tud befolyásolni. Hallok híreket néha, de hát az kinek mit számít, ugye? De hogy teljesen, ez annyira értelmetlen és parttalan pénzköltés, hogy nem is
hát
tudok
az,
mondani
az, de mégis bíznak,
hát a mi
benne.
Pénzünk, az undorító benne, hogy na, ebből simán kifizethetnék a pedagógusokat például.
Igen.
Hát ez ebből a pár milliárdból.
Sokkal jobb helyre kerülhet Bohár Dániel és Deák Dániel, és az összes, tehát, hogy azok a produkciók csodálatosak, tehát ott esztétikailag is szerintem ezek kiváló dolgok, mert szerintem minden fillérért minden fillér megéri, mert na, nem, bocsánat, nem, szóval...
De nyugodtan.
Nem, csak ez a...
Káromkodj, add ki magad.
Nem. Én már kiadtam.
Ne káromkodj,
add ki magad. Az régóta benne volt, úgyhogy ez már kiadtam. Többi az már...
Ottó piszkált így belülről?
Csak nem értem ezt a jelenséget.
Miért ilyen dühös? Egyébként, de ilyen volt mindig is. Ő ilyen vérbő magyar ember.
Jó, nem.
Szereti megélni az érzelmeket, és hát...
De tárlandon gerjesztik is ezt a támadás alatt vagyunk narratívát. Tehát,
de hogy folyamatosan. Nincs
folyamatosan fenyegeti őket a balliberális média túlsúly.
De minden állandó fenyegetés, és állandó harcban vannak. Egyébként szerintem az rohadt fárasztó.
Egészen addig vannak harcban, amíg ki nem tört egy háború. Onnantól kezdve rögtön pacifisták lettünk. Tehát az igazi utcai harcos, aki az első pofon előtt már békét köt, és előveszi a fehér zászlót. Szerintem ez is csodálatos ebben a narratívában, de valahogy ezt is el tudja fogadni.
De már visszaharciasodtak.
De úgy, tehát, hogy ők...
Három hétig béke volt.
Ez a békeharc.
Nem, most már visszaharciasodott Orbán is, mert három hétig tolta ezt a hú, mindenből is ki kell maradni, és a többi, és mennyire békepárti vagyok, és akkor nem voltak. Megint, előtte ugye tényleg az volt, hogy a jó napot kívánok helyett is valami harci ízét mondott. Tehát nem
de az óriás plakátokról mindig ez néz vissza ránk, hogy maradjunk ki mindenből. Ami
igen, de hogyha megnézed Orbánnak a posztjait, amit most hihetetlen sűrűséggel tol ki, nem tudok már annyi jópofa dolgot kitalálni, mert rossz pofát még nem akarok odaírni, hogy most a legújabb ugye az, hogy gyűrjük fel az ingújakat, és tegyünk pontot az ügy végére. Ez most a ma délutti friss.
Nem mindenki.
Öcsém, de ez egy választás, könyörgöm. De mi az, hogy tegyünk pontot? A tegyünk pontot az ügy végére, az a végleges lezárása valaminek. Az nem az, hogy majd most akkor 4 évre megvan. Hát hogy? De tiszta izé.
De lehet, hogy érvénytelen szavazásra búzik, nem? Mert hogyha pontot teszel X helyett, akkor ez már érvénytelen is. Ugye? Csak
még bekavarhat egyébként ez a szavazzunk
nemmel. Lehet, hogy ezt nagyon szofisztikáltan gondolod. De szerintem ezek az egyszerű mondatok működnek. Előre menjünk, ne hátra. Fene gondolta volna, bakker. Egész eddig rosszul csináltuk.
Én most már úgy vagyok vele,
hogy... Nem hátra mentünk, hanem előre.
Amikor jön egy ilyen új szlogen, és nagyon röhögök rajta elsőre, akkor utána mindig figyelmeztettem magam, hogy fú, ez jó lesz.
Ez túl jó lesz, fog ütni, igen.
És valóban, és erre fűzték fel végül is a kampányt. Na, a gyermekvédelmet azért, hogy elengedték, nem? Tehát a béke, a háború, az mindent így át. Most a gyermekvédelem az már csak ilyen. Szerintem legszívesebben már hagynák is a fenébe, mert az most csak ilyen az élet, ilyen nyűg lett.
De hát le is lehet rázni, tehát hogy az eredménytől függetlenül azt szerintem elveszti a jelentőségét, sőt az értelmét is. Hát azt már korábban elvesztette, de hogy...
Nem. Igen, nagy valószínűséggel érvénytelen lesz. Mondom én ezt ilyen látnokként, de nem csak arra gondolok, hogy szerintem rengetegen a szavazó helyisébe fognak azzal szembesülni, hogy nem elég, amit eddig mondtak neki, hogy hova kell tenni az X-et, van egy másik lap, ami bonyolultabb.
Sőt, és azon alapon az arra, hogy nemet lehet váltani. És van, aki meg ott fog azzal szembesülni, hogy van ilyen lehetőség. Hogy...
Hát vagy a TV2 társadalmi célú reklámjaiból, amikor a kislány kérdezi az anyukát.
Na, ez borzalmas. Egyébként az lehet, hogy tudod, nem váltás, és akkor megijed, hogy a nemet húzza be, akkor ott azonnal megtörténik, hogy valami. Tehát még ott lehetnek furcsaságok. De tényleg, tömegek fognak szembesülni azzal, hogy van egy népszavazás is. Ez nincs meg a köztudatban annyira egyébként, mert ugye nem ez lett a kampány. Nagyon szépen fel volt építve az egész történet, hogy majd ezt, és akkor ez behúzza azokat a tömegeket, akik rettegnek a buziktól, és akkor majd ők is a Fideszre fognak szavazni. Tehát baromi jól meg volt konstruálva az a kis aljas sztori, de hát bekavart ugye a háború. És ezért ez ment a levesbe ezzel, mert nem annyira foglalkoznak.
Én azt gondolom, hogy egyébként is ebben megint alulbecsülték a magyar lakosságot, akik szerintem toleránsabbak, az az igazság, mint ahogy a Fidesz gondolja. És nincs olyan nagy problémájuk ezzel. Nyilván vannak homofóbok, nyilván vannak látás homoszexuálisok is, de hogy alapvetően a többség azért nem ennyire melegellenes, mint ahogy a propaganda próbálná ránk tolni.
De az
LMBT tolni.
Nem most össze, látod, milyen ilyen kottok ti lipsik.
Próbálná ránk tolni ilyen elmebeteg baromságokkal, tehát, hogy... És Tehát, hogy nem, szerintem ez egy tök jó emancipációs dolog. Végre értelmesen is beszélhettünk olyan dolgokról, mint hogy van az embernek a biológiai neve, neme, meg
úgy
van
érezted,
a gender.
Úgy érezted, hogy itt lehet értelmesen beszélni erről a témáról?
Ezzel párhuzamosan lehet. Tehát nem nyilván, nyilván nem ő velük lehet.
Az én buborékom.
Ha normálisan beszélgetsz erre, például, ha gyereked van, akkor előbb-utóbb kapsz ilyen kérdéseket is, hogy mi ez a baromság.
De hál' Istennek az én gyerekem ezt kiröhögték önállóan.
De már valószínűleg idősebbek, de hogy így, igen. De egyébként az enyémek is már korábban találkoztak ezzel, mert Netflixet néznek, meg HBO-t, és azért a popkultúra meg az egész világ sokkal nyitottabb ennél, mint, hogy,
sőt,
mint az a világ, amit a Fidesz szán nekünk itt Európában, meg egyáltalán a világban.
Azt szeretném még mondani a végén, felhasználva ezt a jelentős nyilvánosságot, amelyet a Flaster című műsor biztosít számomra, hogy ugye én el fogok menni szavazatot számlálni a közeli Szabolcs-Szatmár megye legkeletibb részére, és most szembesültem azzal, hogy az egy dolog, amikor a pártszavazatokat kell összesíteni, mert az egyszerű. De hogy itt...
Nektek kell megszámolni a népszavazást?
Igen, én eddig ebben nem gondoltam bele. Ráadásul egy lapra került fel az összes kérdés, úgyhogy ez még most elkezdődött egy ilyen vita itt a szavazat számláló közösségben, amelynek én tagja vagyok, hogy fogjuk ezt csinálni. Mert ha külön lenne mindegyik kérdés egy-egy lapon, akkor egyszerű, mert ez oda, ez meg ide. De itt együtt van a négy kérdés. Tehát, hogy nem lesz egyszerű a történet.
Basszus. Ugye? Most megjelent előttünk a masterplan.
Ugye?
Mi volt ennek az egésznek a célja? És hány órát fognak matatni, amit számolgatok?
Bezonyán, úgyhogy azt szeretném, kedves választópolgárok, legyenek tekintettel reánk, akik a ország valamely távoli pontján, vagy akár közeli pontján teljesítenek majd azon az éjszakán nehéz, kemény szolgálatot a haza érdekében. Cseszék el az egészet úgy, ahogy van, mert akkor mehet az egész egy tömbbe. Tehát ez semmiféle politikai üzenet nincs, ez egyszerűen a lelki egészség és a fizikai egészség érdekében mind a két pöttyre betolni az X-et, és akkor lehet nagy mennyiségbe górni a stúdzal.
De van ilyen protokoll, hogy melyiket kell előbb csinálni? Tehát, hogy mondjuk végig számoljátok a izét, mindenki elveszti már az agyát, és aztán jönnek a választási...
Hát nincs még, vagy? Nincs még, és eddig ez nem nagyon gondolkodott senki, bezonyám, úgyhogy ez jó munka lesz.
Ez érdekes.
És ugye most van az a helyzet, hogy... ha nem is mindenhol, de minimum 90%-ában, de lehet, hogy több, nagyobb arányban a választó kerületeknek lesz két ellenzéki szavazatszámláló is. Tehát nem az van, mint eddig, hogy majd mi ezt okosban megoldjuk, hanem ott lesznek a hozzám hasonló emberkék, akik minden szarba kekeckedni fognak, hogy ennye-bennye, nem kellett volna azt mondani Pista bácsinak, hogy hova húzza az X-et, hogy na hát ez a mikrobusz. Hogy ez 5 percenként érkezik ide, és mindig egy 30 fős család érkezik vele együtt. Tehát, hogy ott lesz a felügyelet, ami nem volt eddig meg. És akkor plusz még ez is hozzájön, ha ez egy jó móka lesz. Azt hiszem, hogy meglehetősen későn lesznek eredmények.
Plusz a rendszer leállás.
Hát ugye két lehetőség van. Az egyik az, hogy nagyon hamar elmehetünk aludni, mert a Fidesz mindent letarol kétharmaddal. Vagy pedig még heteken keresztül fogják számolgatni mindenütt a szavazatokat, és még megvárjuk az Ausztráliából bejövő levélszavazatokat is, tehát hogy, és kurva sokáig fognak vitatkozni az eredménye az emberek. Tehát,
az akármilyen eredmény lesz, az is ré lesz utána.
A legjobbkor fog megvédulni az állam, úgyhogy ez...
Ja, igen.
Szóval lehet, hogy vasárnap ti extrán el fogtok húzni még egy-két műszakot erre a dologra.
A közeli korcsal már.
Lehet még jelentkezni szavazatszámlálónak?
Nem. És 27 ezeren jelentkeztek, ami persze nem azt jelenti, hogy mindenkit be tudnak olvasztani, mert olvasztani visszajött a meleghengerészeti szak, és bosszút el, hogy azért sokkal inkább a lakóhelyükhez közel értelemszerűen, hát persze teljesen logikus.
Hát reggel 6-ra kell menni.
Fél 6-ra. Legkisebb fél 6-ra kell ott lenni, és ez ide 300 kilométer például. Úgyhogy jó lesz. De nem is az a lényeg, tehát hogy 27 ezer, és akkor ebből nem tudtak mindenkit beosztani, de nagyon úgy néz ki, hogy most lesz mindenütt kettő. Ami szerintem egy tök fontos dolog, meg egy kicsit visszaadja a demokráciába vetett hitet. Legalább egy picit. Tehát, hogy mégiscsak valamely ilyen felügyelet lesz a szavazatok fölött, ami eddig nem volt. Az a döbbenetes, hogy eddig ez nem volt. Ami viszont volt, van és lesz, az a Magyar Hang. Itt az új szám. László Róbert és Kéri László beszélgetnek értelemszerűen ugye a választásról, hogy mi a Fidesznek a tétje, és mi a vesztenivalóját, azért azt nagyjából sejtjük, meg látjuk is ezekből a megnyilvánulásokból. És van még két interjúnk, az erős ez így együtt, azt mondja, Dobrev Klára és Nagy Feró. De ők nem együtt, tehát az mondjuk az nem lett volna rossz, az elrészte volna. Tehát van egy Dobrev Klára interjúnk is, egy Nagy Feró interjúnk is van. Aztán Hódmezővásárhely, mint kiemelt helyszín a választási riportsorozatunkban. Mellékletünk is van, a Bűvös Szakács, a múltkor bűnösnek mondtam, azt hiszem. És szuper jó cikkek még. Úgyhogy legyenek minket, mert szerintem jó újságot csinálunk, és hogyha vesznek minket, akkor csinálunk ilyen jó műsorokat is, és köszönöm, hogy ebben a jó műsorban részt vettetek, gyertek máskor is, önöknek pedig köszönjük a figyelmet.
Köszönjük, sziasztok!